volt hallgatni a Bruno-nak a bátorító üzenetét, és jó volt hallgatni a bizonyságtételeket, és a bizonyságtételek meg erősítettek abba, hogy abba az az ige, amiről ma készültem, a sokkal jobban fogja az itteni testvéreket, akik most együtt vagyunk, a szívét meghatni. Testvérek, az Ószövetség, az Jézus is mondta, az nekünk a tanúságunkra iratott. És most elő szeretnék venni egy olyan történetet, amit mindenki ismert, és nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ez egy elég hosszú igeszakasz lesz, és nem azért olvasom fel, mert szeretek olvasni, nem szeretek olvasni. Viszont azért szeretném felolvasni mind a 33 igeverset, mert így lesz kerek a történet, és én most nem fogom megkérni a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és így hallgassuk meg az igét, hanem mindenkit arra kérek, hogy nyitott szívvel, nyitott lélekkel, Istenre figyelve, tudjuk az igére koncentrálva, és próbáljunk meg egy kicsit úgy látni a történetet, ahogy az tényleg az ige ott van, és a részletekre is odafigyeljünk. Így kérem most a testvéreket, hogy akinek van Bibliája, az nyissa ki a Dániel könyvét. Ez ószövetségi nagyon ismert igét, nagyon ismert történetet fog elmesélni, vagy felolvasni a gyülekezetnek. Ez a három férfi a tüzes kemencében. Tehát Dániel harmadik részét teljes egészében fel fogjuk olvasni, amit kívánok a testvéreknek, hogy nyitott szívvel próbáljunk meg hallgatni, hogyha esetleg bele fogok akadni, akkor megnézzék el a testvérek nekem, mert elég hosszú igeztek azt lesz, és lehet, hogy meg fogok akadni, de próbálom felolvasni úgy az igét, hogy tőlem a legjobban telik. Tehát Dániel könyvének harmadik részéből fogunk felolvasni az egész harmadik részt. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és egy 6 könyök széles aranyszobrot, fölállította azt Durá völgyében, Babilon városában. Azután összehívta Nebukadnezár király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrkapitányokat és a tartomány tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállított. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrkapitányok és a tartomány két tisztviselői a szobor avatására, amelyet Nebukadnezár király felállított, és odállítottak a szobor elé, amelyet Nebukadnezár király felállított. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette, megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok, a kürt, a síp, a citera, a hárfa, lan, duda és mindenféle hangszer hangját boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amely Nebukadnezár király felállított. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az azon nyomban dobjátok az izzó tüzes kemencében. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak, hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállított. Ekkor azonban káldeusi férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat, így beszéltek Nebukadnezár királyhoz. Király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lan, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencében. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésák és Abednego, akiket Babilon városában állítottál szolgálatban, ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, és nem tisztelnek istenedet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár haragra gerjedt, megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésákot és Abednegót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésák és Abednego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet állítottam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lan, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert nem hódoltatok azon nyomban, ha nem hódoltok azon nyomban, bedoblak benneteket az izzó tüzes kemencében, és van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésák és Abednego így válaszolt a királynak: ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te istenidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nebukadnezár úgy elöntötte a harag Sedrák, Mesek és Abednego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szer jobban fűtsék fel a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadsereg legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sedrákot, Mesekot és Abednegot, és dobják be őket az izzótüzes kemencében. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat is úgy, hogy fel voltak öltözve, nadrágot, alsóruhástól és süvegestől bedobták őket az izzótüzes kemencében, mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sidrákot, Mesekot és Abednegot odahurcolták. A három férfi, Sedrák, Mesek és Abednego pedig megkötözve az izzótüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdömmedve sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfi dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis 4 férfit látok bent járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzótüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sedrák, Mesák és Abednego. Szolgái a felséges istennek, jöjjetek ki, jöjjetek ide, és kijött Sedrák, Mesák és Abednego a tűzből, és összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és királyi udvari emberei pedig látták, hogy ezek a férfiaknak semmi sem ártott. A tűz, a hajuk szála sem perzsülődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, a füst szaga sem járta át őket. Nebukadnezár akkor így szólt, áldott legyen a Sedrák, Mesák és Abednego istenem, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom ezért, hogy aki nem tiszteli Sedrák, Mesák és Abednego, azaz a mi istenünket, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből, vagy nemzetből, vagy való is, házat pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más isten, aki meg nem tud szabadítani. Ezután a király megerősítette tisztségében Sedrákot, Mesákot és Abednegót Babilon városában. Nebukadnezár király üzenete az egész birodalom lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez, békességet ilyetek növekedjék, jónak látom kiirdetni a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Milyen nagyok az ő jelei, milyen hatalmasak csodái, az ő királysága örök királyság, és az ő uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Amen. Köszönöm neked, Uram, ezeket az igéket, köszönöm neked, Uram, azt, hogy türelemmel végig tudtuk ezeket hallgatni. Uram, most téged kérlek, hogy nyisd meg a mi szíveinket, használj téged engem eszközöttként abban, hogy téged tudjál bemutatni az én testvéreimnek, Uram, nem én szeretnék szólni, hanem a te szent szellemed az, aminek akarok helyet adni. Téged kérek így, nyisd meg a mi szíveinket, az én számat is. Amen. Kedves testvéreim, ez egy elég hosszú történet, köszönöm mindenkinek a türelmét, hogy ezt engedtétek, hogy felolvassam. 3 darab emberről szól, ez a történet egy tradicionális történet a Bibliának, tehát azt mondanám, hogy nincsen olyan gyermekkörös bibliai foglalkozás, hol ez a történet, biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri. Azok az emberek, akik nem járnak gyülekezetbe, vagy nem úgy nevelkedtek fel, itt van az alkalom, felolvastam akkor nekik az egész történetet. Van egy királyunk, Nebukadnezár király. Ez idős, Krisztus előtti 600-as éveket érünk, amikor ez a király hatalomra került. 29 évesen került a babiloni, tehát magának a királyság élére, tehát ő kezdett kormányozni. És hogy értsük meg a testvérek kicsit a történelmi hátterét, az, hogy a zsidóságot, akkor Jeruzsálemben fogta azt a pár százezer zsidó embert, és elhurcolt a Babilonba, hogy a babiloni királyságot és a babiloni épületeket tudják építeni. Voltak az a zsidók között olyan emberek, akik nagyon ügyesek voltak, szakemberek voltak, szükség volt a munkaerőre. Ezt úgy hívjuk a mai napban, hogy migrációt hajtott végre, de ez nem önkéntes volt, hanem abszolút erőszakkal történt, tehát hogy elhúzolta ezeket az embereket. És ugye általában abban az időben kell mutatni a mi nagyságunkat, a mi hatalmasságunkat, és ő abban az időben felemelt egy nagyon nagy szobrot. Kicsit utána olvastam, hogy ennek a szobornak a méretei körülbelül mit lehettek, ami azt írja az ige, hogy 60 könyök magas és 6 könyök széles volt. Nagyjából kiszámoltam a bibliai mértékegység táblázatból, kiszedtem a méreteket, és ez egy 26 méter magas, és egy 2,5-3 méter széles szobor lehetett. Testvérek, csak hogy bizonyításképpen mondom, egy 10 emeletes panelház, az kb. 30 méter magas. Tehát azért ez egy nem kicsi építmény lehetett. Nem kicsi volt a mérete, ez egy monumentális szobor volt. Találtam róla egy képet, nagyjából, hát most nem adja vissza a kép, de ez egy hatalmas nagy szobor lehetett, körülbelül szerintem ilyen emberi alakot ábrázolhatott, és ezt fogta ezt a hatalmas szobrot, és berakta egy völgybe. Most így nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy miért nem egy hegynek a tetejére tette, mert hogyha a hegynek egy tetejére teszi, akkor az még messzebb ellátszik. Ha viszont egy völgybe leveteszi, akkor a völgyben sokkal jobban lehet érzékeltetni a nagyságát. Tehát, hogy ha rátesztek valamit egy hegynek a tetejére, a hegynek a csúcsán nincsen viszonyítási alapom. De ha leteszem őt egy völgybe, ott már lehet, hogy lehetnek épületek, fák, stb., hogy sokkal jobban látom azt, hogy mekkora a mérete ennek a szobornak. Tehát azért képzeljünk el egy 3 méter széles szobrot, ami úgy 30 méter magas, mint egy 10 emeletes panellakás. Ha most vannak biztos testvérek, akik a Kringamoki átjáróból jönnek át a Sopron határátkön, jönnek szépen Sopron felé, és hogy szépen érnek be Sopronhoz, akkor szépen meg lehet látni az Ibolya úti lakótelepet, de a Jerevánt is mondhatnám, de az Ibolya úti lakótelep az kicsit, hogy fönn van a hegynek az oldalán, és akkor lehet látni a 10 emeletes épületeket, amik ott vannak. Na, nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy ezt már jó messziről lehetett látni. És a történet, ha megyünk tovább a történetben, szeretném elmondani azt, hogy úgy, mint a bizonyságtételek, hogy most rá fogunk, meg fogjuk nézni azt, hogy nagyon sokféle fajta ember van ebben a történetben. Én amikor kisgyermek voltam, akkor mindig Sidrákó, Misákó és Abednégó, ez a három ember volt az én fejemben, és az volt, hogy ők mondták, hogy valamit kell csináljanak, nem csinálták, jó tették, hogy nem csináltak, ezért őket bedobták a tüzes kemencébe, és itt nagyjából kész a történet, és nem kijött, és itten pedig vége volt. És most, hogy elolvastam a történetet, testvérek, nagyon sok olyan szereplő van a történetben, ami a mai emberekben teljes mértékben megmutatkozik, és minden egyes karaktert itt akár a környezetünkben fel tudunk ismerni. Kezdjük a káldeusokkal. A káldeus nép az egy ilyen, úgy, hogy én levikipédiáztam, nem vagyok ennyire okos testvér, nehogy azt higgyék, levikipédiáztam, és a káldeusok, ők egy mezopotámiai sémi törzsnek az egyik leszámozottai voltak, ők is ott voltak a zsidókkal együtt Babilonban. Tehát Babilonban nagyon sok népet gyűjtöttek oda azért, hogy tudják építeni az ő hatalmasságukat, és voltak ezek az emberek, akik oda mentek a királyhoz, és azt kell, úgy mondja az ige, hogy oda mentek, és ezek tisztelettudó név volt. És oda mentek, és azt mondták, hogy szervusz királyunk, és már rögtön mondták a következő mondatot, hogy örökké élj. Hát, ha mondjuk főnök lennék, és azt mondanám, hogy oda jön egy alkalmazottam, és azt mondanám, hogy főnök, jó reggelt kívánok, örökké élj, onnantól kezdve már egy kicsit olyan előnyen indul az ember, aki ilyen jó kívánságokkal közeledik felém. Sőt, ez a káldósok, és nem olvasok az Bibliába, vagy én nem találtam, hogy a káldósoknak volt-e problémájuk, biztos mondok, aki jobban ismerik a Bibliát, vagy történelemben, bibliai történetet jobban tudják, hogy van-e a káldósok és a zsidók között ellentét, ezt nem tudom, most én Brunóra így hirtelen ránézek, de Bruno se tudja, de nem lehet tudni, mi volt a hátsó szándék, de majd utána nézzünk. Mi volt a hátsó szándék a káldósoknak, hogy elővegyék azt a három darab zsidó embert. Tehát ebből nem olvasunk ki azért. Tehát volt egy hátsó szándékuk, lehet, hogy azért, hogy meg tudják mutatni, hogy mi teljes mértékben alárendeljük magunkat a te akaratodnak, lásd meg, hogy mi milyen jók vagyunk, és van ez a másik nép, ezek a zsidók, akiket elhozta Jeruzsálemből, és ott nem mindenki akar téged szolgálni, hanem van három ember. És itt most egy pillanatra megállok. Ez a három ember, azt mondja az ige, hogy van három ember, aki nem akar letérdelni a te isteneid előtt, nem akar letérdelni a szobor előtt, nem akar téged tisztelni. És testvérek, itt most meg szeretnék állni egy határozott mozdulatra. Három ember. 300 000 zsidóból. 300 000 zsidóból. Három ember. Körülbelül 300 000. Három ember nem térdelt le. Értitek az arányokat? A zsidóknak az alaptörvényük a 10 parancsolat volt, amit Mózes adott. A 10 parancsolatban az első parancsolat az volt, hogy ne legyenek idegen isteneid, és ne is hódolj nekik. Ne térdelj le, ne hódolj. Tehát ez a legelső parancsolat. Ne legyen rajtam kívül más istened. Minden zsidó, aki ott volt, nagyon jól ismerte legalább a 10 parancsolatot. Ebbe 100%-ig biztos vagyok. És testvérek, 300 000 emberből 3 nem térdelt le. 3. Ami azt jelenti, ha kicsit az emberek a történetet tovább gondolja és tovább értelmezi, az azt jelenti, hogy volt 299.997 zsidó, aki ugyanúgy megcsinálta azt, amit a hatalom elvárt tőle. És most nem akarom kihegyezni erre, hanem hogy most meg kellett tenni, hanem egész egyszerűen a 10 parancsot első törvény ellen mentek. 3 darab zsidó. És oda ment, és gondoljátok el, testvérek, hogy ezek a kádeusok oda mentek, és rögtön meg tudták győzni, azzal a mézes-mázos szöveggel, meg tudták győzni, hogy hiába itt van 300 000 zsidó, de van 3, 0,01, nem tudom hány százalék, aki nem térdel le előtted. Amikor meghallják nem tudom, úgy tudom elképzelni, mint valami himnusz, vagy nem tudom, én lehet, hogy volt valami dallam, amit így megszólalt, és akkor gondolom a völgybe azért volt benne, mert ott a völgybe jobban terjedt a hang. Nem tudom, majd, hogyha oda fog kerülni az örökké valóságba, akkor majd lehet, hogy majd ezt Dániellel megbeszéljük, hogy ez hogy is volt akkor. De azt tudom mondani, hogy megszólalt gondolom egy zene, vagy egy ritmus, és akkor volt ez a három ember, aki nem térdelt le. És mondhatta volna azt a király, hogy figyelj, most 300 000-ből 3 nem térdel le, na, most ez van, hát mondom, mit csináljunk? Hát de király, ha nem térdelnek le, akkor többük már őket be abba a tüzes kemencébe. Te mondtad. És számon kérték a királyt, hogy akkor gyerünk, és lássunk egy kis kivégzést, legyen egy kis cirkusz. Ugye volt abban az időben kenyeret és cirkuszt a népnek. Hát ez egy ilyen, biztos egy ilyen nyilvános kivégzés, vagy elégetés, ez gondolom egy nagyon jó napi program lehetett. És fogta a király, elhozta ezt a három embert, és odaállította elé. És ezek testvérek nem kőművesek voltak, hanem azt írja az ige, hogy szolgálatban álló emberek. Tehát, hogy ezek olyan emberek lehettek, akik vezető emberek lehettek. Odaállt előjük, és azt mondta nekik, hogy akkor számon kérte tőlük. És testvérek, volt ez a három ember, volt, akik foglyok voltak, bármilyen szemszögből is nézzük, tehát, hogy azért nem volt jó helyzetük, odaálltak a király elé, és ez a három ember fogta, és bizonságot tett nekik. És először a király adott nekik egy lehetőséget. Testvérek, ide figyeljetek, zsidó férfiak, ti hárman. Ha most megszólal a szlogán, vagy megszólal a hang, vagy bármi, ha most letérdeltek, akkor semmi probléma nincsen. De ha most nem szólal, letérdeltek, igen vagy nem? És ha titeket bedoblok akkor a kemencébe, akkor mi lesz? És testvérek, abban a szorult helyzetben ez a három ember, a nagy hatalmasnak kilaknek tényleg, ha azt nézzük, akkor lehetősége volt élet és halál között, az a három ember bizonságot tett nekik, ott rögtön misszióztak egyet. És testvérek, itt most megint megállok egy pillanatra. Hányan vagyunk azok? És én mondom, az első vagyok, aki nem tudnék ilyen szituációban bizonságot tenni. Nem tudnék olyan bizonságot tenni, hogy ott vagyok egy hatalmas emberrel szemben, és azt mondja, hogy Dobai Levente, te baptista ember vagy, ha ezt vagy ezt nem csinálod meg, akkor meghalsz, ha meg megcsinálod, akkor pedig lássuk, hogy mekkora az Istened. És akkor azt mondták, hogy nekünk egy az Isten, meg van parancsolva, tudjuk, hogy ki az. Ha ő neki úgy van akarata, akkor megment. És testvérek, itt van az, amit a mai baptista ember, vagy mai nem is baptista, hanem hívő ember elkezdene alkudozni. Ha meg nem, akkor nincs Isten. Ők nem ezt mondták, hanem elfogadták a sorsukat. Hanem azt mondták, hogy ha nem is tenné meg, ó király, de teljesen mindegy, hogy mi lesz, ha el fogunk égni, még akkor sem fogjuk szolgálni a te Istenedet. Tehát teljes mértékben ők sem tudták abban az adott pillanatban, az adott szituációban, hogy vajon mi fog történni velük. Ők tudták azt, hogy nekik egyetlen egy Istenük van, ők tudták azt, hogy a törvény szerint nem imádhattak más Istent, kitartottak a törvény és a hitük mellett, és itt most szeretném megállni egy pillanatra, és hozzácsatolni a Szücsinek a bizonságtételéhez, az, hogy hitben erősen megálltak, és bármilyen szituáció lehetett, ott lehetett 15 ezer kakas, és megszólalt ez a három ember, biztos vagyok benne, hogy akkor sem tagadta volna meg Istennek a jelenlétét. És menjünk tovább a történetben, bizonságot tettek a királynak, és azt a király erre azt mondta, hogy igen. És gondoljátok el, testvérek, amikor nagyon ideges vagyok, és el tudom képzelni azt a mondatot, hogy amikor a király felidegesítette magát, akkor eltorzult az arca. Volt-e már a testvérek közül bárkinek olyan konfliktusa, vagy a testvérével, vagy a feleségével, vagy a férjével, amikor olyan szintű veszekedés volt, hogy nem ismertél rá a másikra? Ami nagyon friss a kapcsolat, vagy nagyon lesz ilyen. Mert az ördög ezeket szereti, és az ördög azért győzköd vele, hogy olyan veszekedés legyen közöttetek, amikor nem ismersz rá a másikra, akkor eltordul a másik. Amikor kifordul a lelki dolgaiból, amikor már nem csak hallod, hogy ez nem ő, hanem látod is. És azt mondta a király, fogta és azt mondta, hogy jó, rendben, nem elég a tüzes kemence, hanem jó, fűtsétek fel. Egy kicsit meg szeretnék állni a kemencénél. Azt mondják, hogy hétszer erősebben fűtsük fel. Csak hogy egy kicsit megint egy olyan dolog, hogy ebben az egész történetben lássuk meg a részleteket. Azt mondja az ige, hogy a kemencét hétszer magasabbra, tehát hétszer erősebbre felfűtötték. Testvérek, ez nem egy kenyérsütő kemence volt. Hanem ez egy olyan kemence lehetett, mert a kemencsütő, azt nem írta volna ki azt, hogy hétszer erősebbre felfűtsék. Akinek van kemencéje, most már Brunoról is ránézek, de győzőkné is, hogyha azt, hogy jó, meg lenne pakolva, az nem lenne alkalmas arra, hogyha hétszer erősebbre fel lenne fűtve, az nem lenne alkalmas arra, hogy akár... Az megolvadna, vagy hát nem tudom, szétesne, vagy hát biztos, hogy lenne valami probléma benne. Tehát egy olyan kemencére gondolok, amit hogyha hétszer erősebbre fölfűtenek, mint amilyen a kapacitása, az akkor is kibírta volna. És biztos vagyok benne, már akkor az korban, abban az időben megvolt erre a technológia. Tehát fogta és fölfűtötték ezt a hatalmas kemencét. Na most elkezdtem gondolkozni azon, jó rendben lemente, felfűtötték hétszer melegebbre ezt a kemencét, de hány fokos lehetett? Na most jövök visszafele és számolok. Azt mondja, hogy az ólom 327 fokon kezd el olvadni. Már abban az időben ólom, réz, vas, tehát ezekkel dolgozhattak. Arany, ezüst, ezekkel dolgozhattak. Ha az ólmot nézzük, az 327. Ha hétszer megszorozzuk, akkor is legalább minimum 2200 fokos volt a kemence. Ha megyek egy picit tovább, és azt mondom, hogy jó rendben, ha mondjuk ezüstöt, az már 960, az már majdnem 7000 fok. És az arany is nagyjából ez az olvadás pontja. Tehát, hogyha az aranyat fel akarták hevíteni, és meg akarták munkálni, akkor minimum 1000 fokosra fel kellett fűtsék azt a kemencét. Ha 7-szer erősebbre fölfűtötték, akkor az már 7000 fokos lehetett. Az nem, biztos, hogy nem kevés. Tegnap ott voltunk győzőkni házi csoporton, és... aki volt már győzőkén, az ugye van egy nagy piros fotel, az be lehet fordítani a kandalló elé, és akkor nagyon jó, kellemesen melegíti az embernek a talpát, az a kis hő, ami úgy jól kijön a medencébe. És nem volt ott sok rajt, a kemencéből. Vagy hát a kandalló, bocsánat. Igen, köszönöm. Tehát a kandallóba, és ott teszi az ember a melegét, és kellemesen nézi ezt a meleget, hogy kicsit úgy átjárja a szobát, befűti, stb. Na most ez nem egy olyan meleg volt, hanem ott azért, hogyha az aranyat is nézzük, és meg akarták munkálni, akkor 7000 foknál, ott 7000 fokról beszélgetünk. De ha még azt mondjuk, hogy a vasat akarták megművelni, vagy megmunkálni, és azt kell 7-szer nagyobb, az már 10000 fokról beszélgetünk, tehát nagyon meleg volt a kemence. medence. A kemence. És szeretném, hogy egy kicsit úgy megértenénk azt, hogy, és azért majd meg fogják érteni a testek, hogy miért kezdek el beszélni a kemencéről, meg miért van ez az egész. Azt írja az ige, hogy amikor a király felindult haragra, és azt mondta, hogy gyertek ide, erős katonáim, kötözzétek meg őket. Ami azt jelentette, hogy biztos vagyok benne, hogy úgy megkötözték őket, hogy mozdulni nem tudtak. És fogták ezek az emberek, és elkezdték bekísérni a kemencéhez. És ahogy elkísérték a kemencéhez, azt írja az ige, hogy azok az emberek, akik kísérték őket, azok meggyúltak, megégtek. A testvérek, akkor az olyan meleg lehetett, hogyha kinyitod, csak egyszerűen, ha arra gondolsz, hogy most kemencéről beszélek, nem pedig a kandallóról, ha kinyitod a kandallót, és kijön az a nagy meleg, ha már csak közelébe értek, és meggyulladtak az emberek. Testvérek, az emberi krematóriumban az emberi test 900 és 1000 fokon ég el. A legutolsó szervünk, ami elég, az a szív. 900-1000 fok volt már csak a közelében a kemencének. 1000 fok volt, tehát akkor biztos, hogy belül nagyon meleg volt. És mentek be ezek az emberek, és fogták, és belőtték őket, és ott szépen ott elkezdtek perzselődni, elkezdtek égni. És itt szeretnék most megállni egy pillanatra. Én a csodát mindig azt gondoltam, hogy bementek a kemencébe, és ott nem égtek meg. És a csoda az volt, és testvérek, nem az volt. Akkor elkezdtem olvasni az igét, akkor rájöttem arra, hogy nem az volt az első csoda, ami történt velük. Hanem az, hogy ez a három ember, amikor bizonságot tett az ő életükről, megkötözték őket, és elkezdtek menni a kemence felé, és a kemencéhez azt látták, hogy azok, akik kísérik őket, akik viszik őket, mind meghalnak, és már nekik nincsen semmi bajuk, hanem nem érzik a hőt, már ott elkezdett a csoda. Már öt, amikor mentek a kemence felé, és érezték, hogy a testüket nem melegíti semmi, nem égeti semmi, és oldalra néznek, el tudom képzelni, hogy oldalra néznek, és a kísérőik így esnek el, és ott halnak meg. És ők szépen menetelnek befele. És testvérek, amikor bemutat ez a három ember, akkor már tudták, hogy nekünk nincsen semmi, nem lehet semmi bajunk. És bementek, hárman ott voltak a kemencében, 10.000 fok volt, teljesen mindegy, olyan, mint hogyha 22 fokba lettek volna, nagyon jó páratartalommal. És ott volt velük egy negyedik ember, egy gyönyörű, azt írja az ige, hogy maga a király látja, ami isteni alak. Volt-e már az életedben olyan, amikor próba elé álltál, amikor ott voltál abban a lehetőségben, hogy Isten megpróbálja te életedet, és visszagondolsz arra, hogy addig, míg te eljutottál a hatalmas nagy próbára, amikor beleálltál a próbába, amikor benne voltál a próbába, már az odavezető úton is veled volt. Amikor ott voltál a hatalmas nagy nehézségben, és ott voltál abban a megkötözésben, vagy bármiben, amikor Isten beállított egy próbába, és már kicsit mosolyogtál, egy lelki megnyugvás volt benned, hogy már most is velem van. Talán amikor lehet, hogy kórházba mész, és voltak olyan történetek, amikor elmondták azt, hogy hatalmas nagy szerencse történt abban a balesetben, hogy nem volt bekötve, be volt kötve, teljesen mindegy, de hogy bekerült a kórházba felépülésre az bizonságot tett embereknek, tehát Istennek telve volt, célja volt azzal, hogy vele történne egy baleset, de mégis, hogy kicsit visszagondolsz ézére, akkor már akkor emlékszel, hogy igen, be voltam kötve, de nem, soha nem szoktam bekötni. Tehát, hogy Isten már a próba kiteljesítése előtt, az előkészítésnek az útján is már veled volt, és kicsit olyan szent mosolygással mentél bele a próbába, mert tudtad azt, hogy Isten már akkor is veled van. És testvérek, ez a három embernek a tanúsága most, neked és nekem az, hogy hittel kiálltak Isten mellett, hittel beleálltak a próbába, és amikor már sétáltak a tüzes kemence felé, akkor már ott voltak a csodáknak a sorozata. Amikor sétáltak a tüzes kemence felé, amikor éppen hogy odaértek, amikor benne voltak, és a következő csoda, amikor kijönnek. Kijön az a három ember, a negyedik már nem jön velük, mert az ugye egy isteni angyali lény lehetett, hogy nem olvassuk az igébe, de egy angyali lényt magyaráznak a magyarázók, hogy egy angyali lény volt velük, és ott beszélgetett velük, és ott voltak, és lehet bátorított őket, hogy nem kell aggódni, nem kell, vagy vigyázott rájuk, vagy körbevette őket egy szent buborékkal, nem tudom. És kijöttek ezek az emberek, és Nem tudom, hogy ki az, aki már pörkölte le a szemöldökét, vagy a haját, vagy volt, hogy mit tudom én, a kezéről a szőr. A szőr az leghamarabban az ég meg. Tehát ugye az, ami egyből úgy meg tud gyulladni. Aztán gondolom, nekik ilyen nagy díszes ruhájuk lehetett, azt írja az ég, hogy még a rojtok sem, semmi sem sérült meg. És ahhoz, hogy még jobban nyomatékosítsa az ige, magát azt, hogy tényleg semmi bajuk nem volt. Tehát egyrészt hat a látványra, tehát hogy látták, hogy nem nincsen semmi bajuk, és azok, akik még esetleg még vakok is voltak, vagy nem tudom, azok még érezték, hogy még csak a szaguk sem volt olyan. Tehát, hogy még a füst sem járt át. Az oké, rendben, hogy benne vannak egy kemencében, és hogy nem gyulladtak meg, nem lett semmi bajuk. De hogy Isten ennyire előkészítette ezt a csodát, hogy fogta és azt mondta, hogy nem az, hogy még nincsen semmi bajuk, hanem még csak a szaguk se olyan. Tehát, hogy teljes mértékben a kétséget is kizárta abban, hogy velük egy nagyon nagy csoda történt. Csodák sorozatán ment végig ez a három ember, testvérek. És ha én az én magam életében nézem, és azt mondom, hogy volt-e már az életemben olyan szituáció, olyan lehetőség, amikor meg kellett volna álljak azelőtt, az ember előtt, amikor bizonyságot kellett volna tegyek neki, és tudtam, hogy vannak következmény, de én akkor is kiálltam volna mellette, akkor azt kell mondjam neked, hogy volt ilyen, aki inkább ugyanazra a 300 ezer zsidóból, abban nagy többség lettem, hogy inkább letérdeltem, csak ki ne derüljön, csak meg ne tudják. Csak inkább legyek nyugodtan. Testvérek, nem volt szerintetek ott olyan ember, aki abban 300 ezer emberből, aki azt mondta volna, hogy térdeljetek már le. Akik nyomást gyakoroltak, lehet a családjuk, lehet a saját családjuk is ugyanúgy, térdeljetek le, most miért olyan nehéz? És testvérek, ott az ördög súgja a füledbe, a tiédbe, az enyémbe, hogy térdelj már le, miért nem olyan nehéz? Most miért nem jó, egy picit, letérdez, felállsz, kész, elfelejtett, legalább élsz tovább. És ők azt mondták, hogy nem. Ha meghalok is, nekem a halál nyereség. És testvérek, kitartani még akkor is, ha. És itt mindenki magának be tud hetésni bármilyen szót. Ha bármi történik. Nagyon szeretek Szabival beszélgetni, meg Szabi a maga őszinteségével szeret hozzám közeledni, és őszintén beszélgetünk sokszor, talán néha túl őszintén is, de nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy az ő betegségében szemrehányta azt, hogy testvérem még egy tárnyérhevesre hoztál. És mondtam neki kitartást, még akkor is, hogyha fáj. Csak annyit tudtam írni neki. És testvérek, mindenki be tud helyettesíteni ide egy szót. Kitartani még akkor is, hogyha nehéz helyzetben van. Kitartani akkor is, hogyha a gyermeked nem azt csinálja, amit te szeretnél. Kitartani akkor is, amikor nehéz az időszak, amikor a vizsgák olyanok, amikor a párkapcsolat olyan, amikor a feleséged olyan, amikor a férjed olyan, amikor a munkahelyedben olyanok a szituációk. Kitartani akkor is az igazság mellett, Istennek a törvénye mellett, Istennek a szeretete mellett, Jézusnak az irányítása mellett. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Itt van az élő példa rá. Egy egész hatalmas nép közül három ember volt az, aki azt tudta mondani, hogy nem. Tehát a nagy számok törvényében testvérek el fogunk bukni, és elbuktunk. Elbukunk, elbuktunk, elbukunk, és el fogunk bukni. Ez 100%. A kérdés az, hogy be tudod-e látni, meg tudod-e látni a nehézségeidet, meg tudod-e érteni azt, hogy Istennek a szeretete, a kegyelme hatalmas, össze tud téged szedni, össze tud téged rakni, és ha kell, tudsz-e úgy hozzáállni a következő próbához, a következő nehézséghez, hogy az a három ember odaállt. És a te életed az, és a te érinthetetlenséged az, ami az embereknek példát, ami az embereknek bizonyságot fog tenni. Nem írja azt az ige, hogy kijöttek, mert ezt is szeretnénk, amikor kijött volna az a három ember, és akkor így kicsit megveregítik a vállukat, kicsit lesöpjük az, na, mit mondtam, nem lett baj. Mert ők sem tudták, hogy mi lesz a vége. Nem írja az ige, hogy ez a három ember fogta, és akkor elkezdtek ott prédikálni, meg elkezdték ott mondani, meg elkezdték az embereket súlykolni. Nem. Testvérek, legelőször a saját életünkkel, és a rajtunk végrehajtott csodákkal teszünk bizonságot az embereknek. És majd utána, amikor az ember, mint Nabukadnezár király meglátta a három embernek az életét, és meglátta azt, hogy ez a három ember gyakorlatilag mindent meghazudtolva tehát élve kijöttek abból a tüzes kemencéből, az életük tett bizonyságot, és folytatta meg ennek az embernek az életét. És persze majd olvassuk tovább a történeteket, azért nála is vannak problémák, vagy voltak problémák, de testvérek, ez már nem rajtunk múlik. A mi életünk legyen az, ami bizonyságot tesz, a mi életünk legyen az, ami bizonyságot tesz mások felé, a mi életünk legyen az, meg mi legyünk azok, akik nemet tudunk mondani arra, hogy ki tudjunk fordulni a hívő életünkből, és én ezt kívánom a testvéreknek, hogy ha tudjunk kitartani, akkor is ha. Amen.